szilárdságra, mint definícióra nem találtam meghatározást, úgy konkrét meghatározást. Legfontosabb, amit találtam, az a rendíthetetlen odaadás nektárjában, Krisnának egyik tulajdonsága, és azt mondja, hogy aki addig folytatja tetteit, amíg el nem éri kívánt célját, azt rendíthetetlennek nevezik. És akkor hát ez ilyen nyelvtanban van egy ilyen szó, hogy amikor ugyanazok a szavak ugyanazt jelentik.
Szinonim
szavak. Rendíthetetlen, vagy szilárd, vagy megingathatatlan. És a szilárdságnak vannak több szintjei. Az egyik mondjuk szilárd a tetteiben, vagy szilárdak lehetünk a szavainkban, vagy szilárdak lehetünk az elménkben, tudatunkban. Találtam egy nagyon érdekes kiinduló pontot, amit most nem találok. A Sudabhakti Csintámaniban van. Gopál Guru Gószváminak a magyarázatában a szemnév szavaihoz, és ott van egy olyan sor, hogy úgy imádkozik a Gószvámi, hogy Óram, kérlek tégy engem megingathatatlanná, amikor emlékezem a neveidre, tulajdonságaidra, formáidra, cselekedeteidre, ketteléseidre. És az gondolkoztam ezen a soron, és ezek a meghatározások, amiben ez az ima szól, amiről ez az ima szól, ez egy tudati ima, tudati meghatározás, nem a szavak szintjén, és nem a tettek szintjén, azért, mert tudjuk azt, hogy van az a sorrend, hogy igazából a finomabb szinttől haladunk a durvább szintig. Tehát, hogyha mi igazán akarunk rendíthetetlennek szilárdakká válni, akkor nekünk a tudatunkat kell megszilárdítanunk. És aztán a Srimad Bhágavatam leírja ennek a megszilárdulásnak a folyamatát. Hogy hogyan tudjuk elérni a szilárdságot, mondjuk kezdve azzal, hogy a második fejezet 15. versében olvashatjuk, hogy Sususorsadadána szjavászudéva katárucsi, szjámmahat szévajálit rá, funyatértani nisévan át. Ó, kétszer született bölcsek, ha valaki olyan baktákat szolgál, akik teljesen mentesek minden bűntől, nagy szolgálatot végez. Az ilyen szolgálat által az emberben vonzódás ébred Vászudév üzenetének hallgatása iránt. És ez a vers, ez azonos azzal, ami a Bhagavad Gita 12. fejezetének a 10. versében mond Krishna, hogy csak ez pont ellenkező irányt fog mutatni. Azt mondja Krishna, hogyha nem tudod követni a bhakti yoga szabályozó elveit, akkor próbálj meg csak nekem dolgozni. Szóval ez a két vers, ez szól a karma jogáról, És a karma jogát, hogyha nagyon jól végzi az ember, akkor mivel Krisnának nagyon kedvesek az ő tiszta baktái, mondja a 18. fejezet 69. versében, hogy Bhagavad Gita, senki sem kedvesebb nála, mint azok, akik minden veszélyt vállalnak, hogy prédikálhassák az ő dicsőségét. Az Úr szolgáit szolgálva az ember lassanként szertesz tulajdonságaikra, és így alkalmassá válik arra, hogy az Úr dicsőségéről halljon. Így ezen a szinten az ember belép az Anatta Nivritti szintjére. Ami a következő vers, Simvatán szakatá Krisna punyassa vannak írtana, Ritjantasztója Badráni Virunurti Szuritszatán. Sri Krisna az Istenség személyisége, aki Paramátmá, a felső lélek mindenki szívében, és aki az őszinte bakta jótevője, megtisztítja az anyagi élvezet utáni vágytól annak a baktának a szívét, akiben felébredt a vágy arra, hogy hallja az ő üzenetét, melynek megfelelő hallgatása és elmondása már önmagában jámbor tett. Srila Prabhupád azt mondja, hogy nem meglepő, hogy valakit nyughatatlanná tesz a nők társasága vagy a gazdagság, hiszen időtlen idők óta ezek a dolgok veszik körül az élőlényt. De ha valaki az Úr dicsőségének hallgatásába merül el, fokozatosan felismeri valódi helyzetét. Az ilyen bakta Isten kegyéből elegendő erőt kap, hogy megvédje magát a veszélyektől, s lassanként mindenki zavart okozhat, eltűnik elméjéből. Aztán ez a vers megegyezik a Bhagavad Gita 12. fejezetének a 9. versével, ahol Krisna azt mondja, hogy ha képtelen vagy arra, hogy az elmédet eltérés nélkül rám fűkezd, akkor kövesd a bhakti joga szabályozó elveit, s így módon ébreszt fel magadban a vágyat, hogy elérj engem. Ez a magyarul ez a szadana bhakti, nagyon fontos nekünk ezt szépen gyakorolni ahhoz, hogy működjön is ez a dolog. Rupa Goszványnak van egy verse, ez az adóssal látott a szádu szanga, te a bhajana kriyá, tatónalta nivritti szjátató nistá, rucsésztata. A tászak tiszta tóbálasztata, prémáv judancsati, szádakána majon prémna, rádor bávé bavet krama. Nagyon érdekes, hogy minden egyes szint után ott van ez a szó, hogy ta. Adósradá ta, szádu szanga ta, bhajana kriyá ta, Narta Nivritti, ta. És akkor így tovább. És ez a ta, ez azt jelenti, hogy egyik után következik a másik. Viszont van egy szó egy helyen, az Anarta Nivritti után, van egy sziát, ami azt jelenti, hogy talán elérheti a nista szintet. Mert ez az Anatta Nivritti, ez nagyon megszűri a baktáknak a sokaságát, és beszélgettünk Vilasuka Prabhuval és Tribhanga Prabhuval. Felvetődött egy érdekes kérdés, hogy akkor most hogy van ez a dolog, hogy Prabhupád mondja, hogy hogy mindenki egy élet, vagy az ember egy élet alatt visszatérhet Istenhez. És akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy igen, mindenki visszatérhet egy élet alatt Istenhez, azonban ez alatt a, ezen a szinten, hogy anarta nivritti szinten nagyon, nagyon nehéz átvergődni. És akkor ezért kell nekünk nagyon pontosan követnünk ennek a Srimad Bhagavatam 17. második fejezet 17. versét, a Simbatám Szakatá Krisna Punyasa van a kirtana, hogy Rigyant Asztója Badráni. Ezt a hallást az Úrról. Nem véletlen, hogy inkább arról beszélek, hogy hogyan érhetjük el a szilárd szintet. Tehát a mi életünkben általánosságban véve, hát legalábbis, általánosságban véve nekünk ez az aktualitás, mint inkább az, hogy szilárdak vagyunk a tudatunkban is. Ugye, mint például a Bhagavad Gita 18. fejezetének 52. verse, ami azt hiszem 52, ami 54. verse definiálja, hát ez nagyon nehéz, hogy Brahma Bhuta Prasannapana Socchatina Kangsati Samasarvesa Bhuteshu Mad Bhaktim Lavatipayam. Aki eképpen eljutott a transzcendentális sikra, az egyszerre megvalósítja a legfelső Brahmant, és teljes boldogság tölti el, sohasem bánkódik, nem válik semmire, s egyenlő minden élő lényel szemben. Ebben az állapotban tiszta odaadó szolgálatot végezhet nekem, ez tiszta szint. Szóval az, hogy nem bánkódunk, nem vágyakozunk, ez általánosságban még nem a mi szintünk, tisztelet a kivételnek, ezért hangsúlyoznám ezt a módszert, hogy hogyan tudjuk elérni a szilárd szintet, aminek az eredménye, mint kívánatos dolog, szintén a Bhagavad Gita-ban olvashatjuk, hogy násti buddhir a yuktasya, nacsá yuktasya bhavana, nacsá balavajata sántír, a sántasya kutasszukham. Aki nem áll kapcsolatban a legfelsőbbel, a Krisna tudatban, annak értelme nem transzcendentális, elméje nem szilárd, és enélkül lehetetlen a béke is. És hogyan volna boldogság béke nélkül? Beszélgetünk feleségemmel, hát ő úgy definiálta ezt a szilárd dolgot, hogy egy olyan biztonságot nyújtó támasz, amiben lehet bízni, amiben sohasem csalódik az ember. És igen, erről eszembe jutott az, amit már egyszer említettem is, hogy Srila Sivá Maharaj egyszer mondta egy avatás előtt tanítványának, hogy igazából az, hogy mi visszajussunk Istenhez, egy kulcsa van, hogy újra visszanyerjük Krisna bizalmát. Szóval ehhez kell nekünk ez a szilárdság, ami hosszú távon csak is és kizárólag tudati szinten valósítható, meg a tettek és a szavak szintjén még az nem elég. Köszönöm szépen!
Hát olyan számomra nagyon mély és alapos volt ez a kis előadás. Nagyon sok szempontból megközelítette ezt a témát. Igen. Nem tudok bármit is mondani. Inkább csak egy nézőpont, mert ugye a szilárd dolgot nagyon sok nézőpontból meg lehet közelíteni, hogy most, hogy mondhatólag is a Prabhu is, hogy valaki szilárd céljaiban, valaki szilárd tetteiben, vagy szilárdabban tudja kontrollálni az érzékeit. Ami kapcsolódik hozzá, tehát amit mondott a Tulak is a Prabhu, talán az, hogy mondta ezt a, tehát ez a szilárdabhoz kapcsolódva ezt a Brahma-Buddha szintet. Tehát, hogy ez a szint, ez már azt jelenti, hogy valaki mentes az egótól, és ahhoz, hogy valaki mentes legyen az egótól, ugye, hamis egótól, nem az egótól, akkor neki szilárdnak kell lenni abban, hogy fegyelmezi az elmét, abban, hogy nem ítél meg másokat, más helyzeteket, tehát, hogy nem ítélkezik, mert ez az elmének az egyik fő tevékenysége, ami a, hogy mondja Bhakti Vidyapurumán, hogy kapcsolódik az egóhoz. Tehát, hogy az elme akar mindig rögtön valami ítéletet mondani. És hogyha valaki ezt már tudja valamennyire kontrollálni, akkor már úgy van, mennyire mentes a hamis egótól. Tehát, hogy így próbáltam ezt összekötni, ezt a két pontot. Igen.
Csejten Csandokram.
Köszönöm. Csak jön az eszembe egy történt, egy második világháború történt. Ugye egy angol vadászpilóta, aki ez volt a feladat neki, hogy Németországban megnézni, hol van a német katonás, visszamenni Angliás, ilyenkor riportot csinálni. És ő volt a repülőgépen, még egy másik ember, aki védett a repülőgép egy puskáról. És jött hét előtt német repülő, és ilyenkor, hát hét előtt német repülő, egy angol repülő, ilyenkor hogyan lőtte. És a pilóta ilyenkor belement egy golyó lábba, de felrobbant a golyó lábba, és ilyenkor leesett láb, és belement a pedálok között. És ilyenkor nem tudta vezetni a repülőgép, és ilyenkor kiűzte a lábását a külön rakta, és utána másik golyó, másik lábában nem tudta használni a lába rendesen. De nem is mondta a másik ember, aki vele volt, és ilyenkor játszotta, hogy ilyenkor nem tudta teljesen tönkretenni a repülőgép, és ilyenkor sikerült a hét repülőgép ilyenkor lelőni. És ilyenkor visszament Anglia, és leszállt, és ilyenkor észrevette a másik pilóta, aki a puskán volt, hogy hol van a lába, de mi ez a sok vér, de hova? És mondja, hát ez nem érdekes, most kell rögtön csinálni a report, hogy hol van a német katona most. De mondta, a kórházba kell menni, és mondja, ez nem számít majd, ez először, és után megyünk a kórházba. Annyira biztos, annyira szilárd volt a feladatban, hogy teljesen mindegy, milyen nehézségek volt körülete, hogy ez a feladatnak a sikeres lennie. Hát ez kell valami belső győződés, hogy ilyenkor
nekem is hasonló. Nem, hanem, hogy...
Első világban.
Második vagy. Akkor az segít bennünket, nekünk, hogy szilárdak lehessünk, hogyha nagyon meg vagyunk győződve a célról, hogy ez a célra akarjuk érni. És hogy az miért jó nekünk, és miért fontos, hogy ez akkor, amikor így meg vagyunk győzve erről, akkor az segít nekünk kitartónak, szilárdnak lenni, akár és a folyamatot végezni.
Igen, hogy a folyamat, az, hogy az jutott eszembe, igen, nagyon, nagyon szépen összefoglaltatulak, és nem tudom, nagyon tudományosan, nagyon krisna tudatosan, inkább úgy mondom, és hogy, de hogy ki lesz szilárd, Szóval az csak az idő fogja megmutatni. Szóval ez egy folyamat. Ez volt az egyik. A másik meg, hogy amit említettél a feleségeden, megbeszéltétek, hogy igen, lehet, hogy én nagyon szilárd vagyok, nem csalódok, valahogy így volt, ugye? De én úgy érzem, hogy ha valakibe csalódok, és tovább csinálom a dolgom, akkor is szilárd vagyok. Szóval ez egy fontos pont, és itt a világháborús történetről meg eszembe jutott, hogy ki volt téve a fali újságra, az orosz vakta, nem tudom, hogy ki olvasta ezt a történetet. Szóval, hogy az ő meggyőződése és az ő hite, az ő prédikálása az valami hihetetlen volt. Oroszországon volt egy szankirtanos bakta, aki hát éveken keresztül osztotta Csétány szakkönyveket, és Csétány alapozó nagy híve volt, és még 40 fokban is kint volt az utcán, és osztotta a könyveket, és akkor egyszer az egyik társával elkeveredtek egy olyan helyre, ahol az orosz mafia lakozott. És mondta a társa neki, hogy nem ennyibe, nem jó hely, csak becsöngetett, és akkor kijött egy ilyen mafiózó-szerű emberke, és kérdezte, hogy hogy hívnak. És ennek az orosz baktának a karmi neve az volt, hogy cápa. És mondta, hogy a karmi nevét, és abban a pillanatban megjelent mögötte 15 ilyen mafiózó, és mindegyik rájuk fogták a géppisztolyt. És akkor ez meg csak kezdett beszélni az Úristen a tanításáról, és hogy ez milyen csodálatos, és hogy ez a misszió, és hogy legyenek Krisna tudatosak. Belett a bakta, azt már félholt volt, mert minden puskarájuk volt szegeződve. És akkor végül a prédikálás missziója az volt, hogy eladtak 15 Csétanya tanítását.
Olyan sokan.
Igen. És akkor kijöttek, és akkor hát ez a bakta mondta a társam, hogy hát ez egy borzasztó, hát mit tett? Rám fogták a fegyvert össze. Mit csináltak? Nem is vette észre.
Ezt én sem sütöttem.
Nem is vette észre, hogy rám rekkozva. És akkor így még a történethez úgy hozzátartozik, hogy ez a bakta aztán egyszer álmodott az Úrcsétánya Mahaprabhuval, és mondta a baktáknak, hogy álmodott vele, és az Úrcsétánya megjelent álmában, és azt mondta neki, hogy nagyon elégedett vagyok a szolgálatoddal, mert most máshova, más szolgálatot szeretnék neked adni. És akkor így mondta a bakta, hogy hát ő annyira nyomorult, és ő nem hiszi, hogy ő ezekbe az álmokba hihet, de ez annyira valós volt, és leírta, hogy hogy nézett ki az Úrcsétánya. Szép volt, és akkor mondta, hogy intézzétek el a papírjaimat, hogyha elhagyom a testem. Mert hogy által Oroszországban ez egy hozamosabb időt vesz igénybe. És akkor hát mondták, hogy ne viccelj, de mondták, hogy de csak intézd el. És akkor elintézték a papírjait, és másnap autóval esetve hagyta a testét. És nézték az autóba, hajaszála nem görbült, nem látszott semmi, csak a kezében mosoly az arcán, és semmi sérülés nem lát. Ez volt kintfalúságon egy ilyen, valahol így leszették ezt a történetet. Szóval, hogy de igazából csak ez jutott, hogy nem vette észre, hogy rászegeződik 15 fegyver, és csak mesélt az Úrcsétány a mozgalmáról, és minden is.
Tehát, hogy a kurukshetai csatában szükség volt rá.
De, nincs kizárva, de az biztos, hogy ez szilárd hozzá. Nem hiszem, hogy én meg tudnám csinálni. Köszönöm.
Nekem ugye, hogy beszéltetek a Krisnapravóval, az jutott eszembe, hogy egy tanácsadónak mennyi mindenbe szilárdnak kell lennie, és hogy ha még nem is szilárd, de legalább akkor úgy kifelé azt kell mutatni, hogy mennyire szilárd szavaiban, tetteiben, gondolataiban, és hogyha mondjuk még nem is valósította meg, akkor is úgy mutatni, és ugye az elmúlt 2-3 napban, hogy az egyik ilyen tulajdonságot azt úgy keményen megtapasztaltam, hogy, hogy mondjuk mennyire, tehát aki hozzánk jön bármilyen problémával, vagy mondjuk örömmel a másik oldal, és kicsit túlteng benne az öröm, akkor az is mennyire fontos, hogy mi mindig ragaszkodjunk a Krisna tudatnak ugye az igazához, meg a realizmusához, és akkor akár, hogyha valaki mély ponton van, akár, hogyha egy kicsit túl boldog, idézőjelben, akkor visszatéríteni arra a megfelelő irányra, és függetlenül attól, hogy most kibukik, vagy nem tetszik neki, vagy nagyon nem ért vele egyet, még mindig kedvesen persze, meg ahogy amilyen a személy annak megfelelően kommunikálni vele, de hogy mennyire határozottan ki kell, és szilárdan ki kell tartanunk az mellett, hogy mi az igazság, és mit mond a sásztra, és mit akar Prabhupád, és mik az elvek, még ha ez ugye nem is tetszik, mert ugye nem azért vagyunk, hogy simogassuk a hátát, meg vakargassuk egymás hátát, hanem hogy segítsük egymást a lelki életben. És akkor úgy megvalósítottam, hogy én sem vagyok szilárd ezekben a dolgokban, de amikor így prédikálom másoknak, akkor úgy bennem is ez úgy rögzül egyre jobban. És akkor mondom, ennek az egyik ilyen tulajdonságát, ezt a szilárdságot, ezt úgy most úgy Krisna kedvesen küldte. Jó volt.
Hát a Krisna Prabhunak az előadása szokás szerint lehengedő volt. Nekem az jutott eszembe, hogy háromféle szilárd van. Az egyik az lelki szilárd, a másik az anyagi szilárd, a harmadik az meg Kovács szilárd, amikor valakinek a neve az. És akkor mind a lelki szilárdság, mind az anyagi szilárdság, az ugye az a jóságnak a kötőereje. És mondjuk olyan embereknek, akiknek tudom, ismertek ilyen valakiket, én igen, akiknek mondjuk a szenvedély is úgy benne van az életükben, akkor nekik ez a szilárdság, ez egy komoly kihívás, és ami az orvosságra, az a rendszeresség. És akkor anyagi szinten is a rendszeresség, hogy akkor hogyan megy a napi rutinunk, hogyan kezelünk dolgokat, vagy egyfajta következetesség, rendszeresség, ami nagyon segít, avval, hogy anyagileg szilárdak legyünk, és hogy lelkileg szilárdak legyünk, ott meg a rendszeres lelki gyakorlatok az, amik segíteni fognak.
Én azon gondolkoztam, mi a szilárdnak az ellentéte, ugye? És hát ez az ingatag, ugye, az, úgy mondanám, hogy egy valaki ingatag, nem szilárd, és hát ez egy tipikusan Krisna, azt mondja, hogy csancsalam himana Krisna, ugye? Szóval mindenkiben van egy ilyenfajta tulajdonság, ugye? Mindenkinek van egy elméje, és az elmének van egy természete. Szóval Krisna mondja, hogy a természete az elmének, hogy csancsala, csapongó, ingatag. És igazából, amikor elme szinten vagyunk, tehát amikor az érzékeknek a szinten vagyunk, vagy az elmének a szintjén, tehát az érzékeknek a szintje az, hogy bármit látunk, hallunk, elvonja a figyelmünket, nem tudjuk irányítani, akkor ugye, azok irányítanak az érzékek, vagy amikor az elménk irányít. És igazából a szilárdságnak a szintje az ott kezdődik, amikor az intelligenciánkat kezdjük használni. És itt ugye attól a Krisna Prabhu is magyaráztam, ott beszélt a szadanáról, meg arról, hogy a lelki szilárdságról. De emlékeztem egy történetre, amit Srila Sivananda Swami Maharaj mesélt egy leckébe, hogy az elme az ilyen csapongó, és ahhoz hasonlította, hogy az elme olyan, mint egy ilyen megvadult ló. És azt mondta, hogy kétféleképpen lehet kontrollálni egy ilyen megvadult lovat. Szóval, hogyha csak egy helyre kötött ki, akkor körbe-körbe fog rohangálni, mint egy őrült. De igazából két helyen kell kikötni, és akkor meg van fogva. És ez a két helyre kikötve, ugye középen van az elme, és ki kell kötni egyik helyen a szadana, tehát le kell foglalni a testünket, az érzékeinket le kell foglalni, és a másik kikötés az pedig az intelligencia. Szóval azt mondta, hogy így lehet megfogni az elmét, így lehet betörni az elménket, így lehet megszilárdítani, megszelidíteni az elménket, hogy szigorúak vagyunk a szadanának a követésében, hogy egy ilyen szigorú szadanát követünk, és a másik szinten pedig az intelligencia, hogy erősítjük az intelligenciánkat azáltal, hogy olvassuk Srila Prabhupád könyveit, és prédikálunk. Szóval így, hogyha ezt a folyamatot követjük, akkor az elménket meg tudjuk szelidíteni. Ez az anatta nivritinek a folyamata. És akkor igen, a másik dolog, amin gondolkodtam, hogy miért nem tudunk igazából megszilárdak lenni. És hát azért nem tudunk szilárdak lenni, mert ugye ahhoz, hogy szilárdak legyünk, erő kell hozzá. Ugye miért nem tudjuk az kontrollálni az elménket, vagy az érzékeinket visszatartani. Szóval nincs erőnk hozzá, túl gyengék vagyunk. És emiatt, még hogyha el is határozzuk, akkor sokszor hát nem sikerült, hogy teszünk egy fogadalmat, másik fogadalmat, eldöntjük, nap mint nap eldöntjük, stb. Ezer dolog van, küzdünk, az meg, hogy küzdünk. És miért nem tudjuk ezt megcsinálni? Szóval nincs elég erő, nincs elég lelki erő. És ez ebből jön, hogy egyrészt a szadana, az ad egy erőt, a másik, hogy Prabhupád könyvének az olvasása, tehát az intelligencia fejlesztés, az ad egy erőt. De ami ezen túl még nagyon fontos, hogy társulni olyan személyekkel, akiknek van ereje, akinek sok erejük van a baktáknak, ugye azért, ma ezért van hangsúlyozva a baktáknak a társasága, és az a fontos, hogy megkapjuk ezt a kegyet, a baktáknak a kegyét, mert az a kegy, az igazából az erő, amit kapunk a baktáktól, hogy tudjuk kontrollálni, vagyis ez olyan, hogy egyszer csak az, amivel küzdünk, szóval az érzékeket, szóval, hogyha megkapjuk a bakták kegyét, akkor az, ami egy ilyen nagyon nehéz dolog volt, és egy nagy küzdelem volt, egyszer csak úgy már nem is egy nagy probléma. Ugye, szóval már nem tudjuk, hogy mi történt, valami történt, de most úgy érzem, hogy most ez működik. Ugye? És ez az, hogy megkapjuk a lelki tanítómesternek, vagy a baktáknak a kegyét. A másik dolog, amit gondolkoztam, amikor a világháborús történetet mesélt a Chaitanya Chandraprabhu, hogy ugye én is most így foglalkozok mindenféle ilyen dolgokkal, és akkor a karmik nagyon sok mindent ilyen nagyon jól csinálnak. Ugye nagyon jól csinálnak, és akkor itt volt egy példa, hogy az ember milyen szilárd volt, szóval még hallani is elképesztő, de hogy hát milyen különleges tetteket hajtanak végre. És sokszor ez tűnik fel nekem is, hogy annyi mindent csinálnak jól, csak általában az, hogy nem tudják, hogy mit kell csinálni. Szóval lehet, hogy jól csinálnak dolgokat, lehet, hogy szilárdak valamiben, de nem biztos, hogy a jó dolgot csinálják, ugye? És nekünk az a különlegesség, hogy mi tudjuk, hogy mi a jó dolog, amit kell csinálnunk. Szóval ez egy hihetetlen nagy különleges dolog, és valahogy nekünk meg kell tanulni a dolgokat jól csinálni. Mi tudjuk, hogy mi a jó dolog, de nem biztos, hogy tudjuk a dolgokat jól csinálni. És akkor azért sokszor mi úgy elutasítjuk azokat a dolgokat, amiket karmik is úgy csinálnak, vagy valami, de vannak dolgok, amikből lehet tanulni. Tehát még mi példák, ugye sok példát tudunk hallani, vagy amiben ők szilárdak, vagy jól csinálnak, szóval vannak technikák vagy eszközök, amiket csinálnak, és akkor persze mindezek megvannak a Krisna tudatban is, de lehet mindenből tanulni. És hát ez volt a másik dolog, amit gondoltam. Aztán a másik, amit Sámcsi Matucsi hangsúlyozott, az nagyon fontos volt, nekem az nagyon tetszett, hogy a prédikálás azt mondta, hogy a felelősség, igen, hogyha prédikálunk másoknak, akkor ugye, hogyha segítünk másokon, akkor a segít nekünk megszilárdulni. Tehát egyrészt, hogy ugye, mert mikor nem vagyunk szilárdak, akkor az van, hogy legtöbbször magunkra figyelünk. Mert ugye, amikor az van, hogy az érzékek elvonzanak, meg az elménk elvonz, akkor azt jelenti, hogy mi vagyunk a középpontban. De hogy tudnánk ezt meg, hogy tudjuk ezt úgy megcsinálni, szóval lehet, hogy nem elég erős még az intelligenciánk, vagy ez, vagy az, de még mindig meg tudjuk úgy csinálni egy ilyen technikával, hogyha azt mondjuk, hogy jó, én csak leszek egy szolgálja valakinek. Szóval, hogy én akarok valakin segíteni, akarok szolgálni valakit, és akkor még nem vagy, lehet, hogy nem vagyok egy olyan nagyon szilárd szinten, de hogyha próbálom ezt gyakorolni, hogy mondjuk próbálok prédikálni, segíteni másokon, az nagyon-nagyon sok kegyet tudunk azáltal kapni, és ugye a prédikálás, ez le vagyunk foglalva, hogy a beszélünk, hallunk, akkor az érzékeink le vannak foglalva, az intelligenciánk le van foglalva, szóval régen hallottam baktát, mondta, hogy egyetlen egy dolog volt, ami igazából úgy, ami a legjobban tudja kontrollálni az elmét, az a prédikálás. Na, amikor elkezded dzsapázni, ugye, akkor is az elméd az össze-vissza megy. De amikor valakinek prédikálsz, ugye,
Na, annál, tehát ott nem tud össze-vissza menni, tehát hogyha a gépuskát látfogják, akkor valószínű, hogy ügyket védikálják. Nagyon, nagyon tértudatosan. Tehát akkor ez egyik jó módszer, hogyha mondjuk segítünk másokon, akkor elfelejtjük a saját problémánkat, és ez nagyon segít nekünk. Akkor megoldódnak mi problémáink is, ez nagyon segít, hogy megszilárduljunk. Ennyi jutott eszembe ki. Köszönjük szépen az előadást.
Itt mondhatok még egy szót, hogy amikor beszéltünk a pozitív gondolkodásról a csoportban, akkor Ráda Léla is ott volt, és nem kérdeztük meg az ő véleményét. És akkor megmondta Ráda, hogy ahogy úgy nem is gondolta, hogy érti, hogy miről beszélünk. És akkor úgy végigértünk, hogy akkor kinek milyen gyakorlati ötletei vannak, és akkor így hát észrevette, hogy akkor őt nem kérdeztük meg, és akkor így jelentkezett, hogy ő is mondhatna valamit hozzá. És mondtuk, hogy hát bocsánat, hogy kihagytunk, nem gondoltuk, hogy érted, és akkor mondta, hogy persze mondja, és akkor mondta, hogy ő szerint a pozitív gondolkodásnak egy nagyon jó gyakorlati megoldás, amit már holnaptól lehet alkalmazni, az, hogy másoknak ajándékokat készíteni, mások problémáival foglalkozni, és másoknak segíteni, mert akkor nincs időnk a saját nyomorunkra.
Ezt így mondta.
Egy. És akkor így néztünk, mondtuk, hogy köszönjük szépen Maribor. Tehát amit most Csitari Prabhu itt elmondott, akkor ezt elmondta nekünk a Ráda Léla megvalósításban.
Valahol máshol kezdtem. Biztos nem most szerintem.
Igen.
Ez így
jó.
Érdekel a kezdet.
Köszönöm, hogy sok szép információt, mindent jegyzeteltem, és mindent igyekszem gyakorolni.
Lesz is velünk a tűzsi?
Nekem egyből a Szilárdról ez jutott eszembe, nekem ilyen vizuális, az egy hegy. Szóval a Szilárd, és azért mondtam a férjemnek, hogy nekem egyből ez jutott, a Szilárd milyen? Az kemény, ahhoz lehet támaszkodni, az olyan... Szóval a Szilárd. És akkor ez egy baktában is, hogy ahhoz tényleg arra lehet támaszkodni, számítani, és akkor csak ennyi volt nekem is egyből, ami beugrott.
Ja, oké. Pár többre?
Nem, ezt a szemedből hozzá. Jó lenne.
Vágyunkat teszik hozzá még.